Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Slobodný vysielač, Szabad Rádió, Szabad Adó következő negyedik adását hallják. Ismét Komáromból jelentkezünk, önök Nagy Juditot hallják, és a mai műsorunk címét úgy választottuk ki beszélgető partneremmel, hogy örökségünk a jövő. Beszélgetni a homeopátiákról, homeopátiás kezelésekről fogunk. Bevezetőként dr. Mátrai Árpád alternatív állatgyógyászati füzeteiből, egyikéből, az előszóból olvasok fel, és erre fogjuk felfűzni a gondolatainkat, miután beszélgető partneremet bemutattam, illetve majd bemutatkozik. Tehát doktor úrtól idézek. A 20. század utolsó évtizedeitől kezdve mind szélesebb körben terjednek a hagyományostól eltérő úgynevezett alternatív gyógymódok, melyek kedvező eredményei ismertek, ezért létjogosultságukat korábbi ellenzőik is egyre kevésbé vitatják. Ugyancsak vitathatatlan az a tény is, hogy az úgynevezett hagyományos vagy allopátiás elvek alapján működő terápia során alkalmazott gyógyszerek a célszerveken túl az állati szervezet más szerveire is hatással vannak, s ez a hatás az esetek jelentős részében a szervezet egészének működése szempontjából káros lehet. Így az alapbetegség tüneteinek megszüntetésével párhuzamosan nem egyszer a használt gyógyszerek, mint antibiotikumok, hormonhatású készítmények, sokszor indokolatlanul alkalmazott lázcsillapítók és különféle vakcinák, tehát ezek mellékhatásainak következményeként számos új betegség kialakulásának feltételeit teremtjük meg betegeinkben. Ezek a ma még sokan úgy gondolják elkerülhetetlen és szükségszerű gyógyszer mellékhatásoknak nevezett mellékhatások egyaránt csökkentik a haszonállatok árutermelő és szaporodás biológiai képességeit, a versenyzésre használt egyedek teljesítő képességét, és megrövidíthetik a sok ember számára egyetlen vigaszt jelentő társállatok, főleg kutyák és cicák életét. Élelmiszertermelő gazdasági haszonállataink szervezetében felhalmozódva pedig ezek a gyógyszerek és bomlástermékeik megmérgezhetik magát, az embert is. Eddig az idézet. Romhányi Renátával beszélgetünk Komáromban. Kettőnk párosában annyi érdekes, hogy mindketten építészeti építőmérnöki egyetemeket végeztünk, én délvidéken, Szabadkán, Reni pedig felvidéki magyarként, akárcsak jó magam is, ő pedig Brünnben végzett. Az, hogy most mégis homeopátiáról beszélgetünk, ennek több éves előzménye van, és én megkérem Romhányi Renátát, hogy mutatkozzon be, ő ugyanis ma már többek között szakképzett homeopata is. Üdvözöllek, Reni!
Köszönöm szépen! Mint már hallották, kedves hallgatóim, Romhányi Renáta vagyok, és most már teljes mértékben homeopátiával foglalkozom. Ez annyit jelent, hogy az építészetet már leépítettem.
Ez frappáns volt, igen.
Valójában a homeopátiával akkor kezdtem foglalkozni, mikor a gyerekeim picinyek voltak, és láttam, hogy nem igazán tartós a kezelés. Ami annyit jelent, hogy kiszedett egy doboz gyógyszert, másik doboz gyógyszert, és a harmadiknál a doktornő azt mondta, hát ő ilyen típus, és nyugodjunk bele.
Nem hangzott el, hogy ez a genetika?
Az nem hangzott el. Nem, azért annyira mi nem beszélgettünk, hogy genetika vagy nem genetika.
Igen, ez a másik, még a szülő és az orvos kontaktus, igen.
Viszont kapott a lányom allergia ellen gyógyszert, nem volt neki semmi baja. De mivel a apukája is allergiás volt valamikor, én is voltam allergiás, azt mondta a doktornak, megelőzésként kapjon XY gyógyszert. És előírta. és nem adtuk be. Azóta sincs semmi hasonló gondja. Na, visszatérve ahhoz, hogy a több doboz antibiotikum után még mindig nem jó volt az állapota, elvittem a kislányt egy homeopatához, és azért perceken belül nem, de két napon belül a leány jobban volt, és ez az állapot kitartott nála legalább fél évig.
Attól az egy kezeléstől?
Attól az egy kezeléstől, hát, mit mondjak, kapott két vagy három golyócskát, többet nem.
Majd ezeket a golyócskákat kielemezzük, aki esetleg még nem találkozott homeopátiával, miért fogjuk így emlegetni, hogy bogyó vagy golyócska, nem dili bogyó természetesen, mondjad? A saját allergiád az hogy is? Annak a története hogy is volt?
A saját allergiám, hát az úgy magától elment, mondjuk rá.
Nem, te mentél elő tőle.
Vagy én hattam itt Komáromban, igen. 14 éves koromban diagnosztizálták az asztmát nálam. Ezt következően már eltűntem Komáromból, azaz bentlakásos iskolába jártam Nyitrára, és észrevettem, hogy hétfőtől péntekig semmi bajom nem volt. Hazajöttem, rám akaszkodott az allergia, és vasárnapig nem hagyott békén. Hétfőtől péntekig megint jobban voltam, és rájöttem, hogy én hiába szedem azokat a gyógyszereket, ennek valami más háttere van. Befejeztem Nyitrán az iskolát, elkerültem Brünnbe, az allergiám már végképp elhagyott, illetve én hattam elő, mert egy az, hogy ritkán jártam vissza Komáromba, kettő meg az a szabadság érzet, hogy azt csinálom, amit én akarok, az megfizethetetlen volt, és valószínűleg ez volt az oka, hogy meggyógyultam.
Tehát lelkisíkon.
Gyerekként ugye alapiskolában megszabják, hogy ettől eddig és ne tovább, és ez valószínűleg folytogatott engem, mint kisgyereket. Uh-huh.
Tehát a rendszer, az a rendszer, amiben bekerül egy és minden kisgyermek.
Igen, az nekem nem passzolt. Én egy kicsit így kilógtam a rendszerből, és valószínűleg több osztálytársam is, akit allergiára kezeltek.
De egyre több az allergiás vonalkódot viselő páciens, akár picitől, akár az öregekig, de inkább a gyermekeket vettem észre, hogy szinte hát tele vannak a várótermek. Hallásból tudom, én nem jártam arra.
Ez tény és való, mert egész pici gyerekeket hoznak allergiával. Ilyen egyszerűen olyan allergia, ez se ehet, az se ehet, ezek mind olyan korlátok, ezek már csak megnyilvánulások. A gyerek valószínűleg olyan korlátok között él, ami nem őt tükrözi, őt ezt a szabadságát valahol korlátozza.
A pici babánál persze még nem beszélünk állami rendszerből meghatározott mátrixokról, tehát nincs még óvoda, egész olyan picikről is beszélünk. Tehát ott viszont a családi...
Itt a család, a szülő, elsősorban a szülőknek a elvárása, illetve vélt vagy valós elvárása, akkor közbejátszhatnak olyan tényezők is, hogy a szülés, maga a szülés folyamata egy erőszak szám, a gyerek számára. Ezt nem tudjuk megmondani, hogy mikor az, és mikor nem, mert mindannyian mások vagyunk, és máshogy éljük meg ugyanazokat a helyzeteket. Mert van a helyzet, és ha 100 ember van ugyanabban a helyzetben, 100féleképpen fog reagálni.
Hát az konstitúció, tehát egyedi kódok tömkelegét hordjuk, tehát ez teljesen attól függ.
És akkor így kerülünk a homeopátiához, aki nem betegséget gyógyít, hanem az embert. Az embert hozza vissza a boldogság érzetéhez.
Hát az lenne a cél mindig, igen.
A egyensúlyát visszaadja. És ezért egyedi, mert mindenki másként reagál egy adott helyzetben. Ha valaki felhív azzal, hogy láza van, hogy van-e lázcsillapítóm, nincs lázcsillapítóm. Mert az én nekem kevés, ha azt mondja, hogy lázam van.
Hát a homeopátia ugye nem csupán terápia, hanem az orvostudomány egy formája is, ami azon alapul, hogy az egyént egészében, globálisan fogja fel, és nem csak a betegséget figyeli meg, az embert egész mi voltában veszi szemügyre. Mivel a homeopátia a látszólagos, könnyű alkalmazhatósága ellenére pontos indikációs és adagolási szabályoknak engedelmeskedik, akkor azért tanácsos egy homeopata patika, otthoni patika kialakításánál, főleg az első lépések megtételénél egy homeopata szakember tanácsát is kikérni. De ugye itt, amit mondtál, hogyha felhív egy ilyen ügyfél, akkor itt ez egy akut eset, feltételezzük, tehát a láz az akut, tehát az azért nem tudom, mennyire lehet krónikus. De fejtsük ki ezt, hogy miért mondasz nemet, és miért már eleve a kérdés nem jól feltett, mert hogy itt azért mit mondott Samuel Hahnemann? Válasz egy szert, amellyel gyengéden, gyorsan, lelkiismeretesen és tartósan gyógyíthatsz, de talán nem ez ismert tőle, hanem a kutyaharapás szőrével.
Igen, és ez éppen nem ül abba, hogyha valaki felhív azzal, hogy láza van. Mert hogy nyilvánul meg? A láz az egy szám, ugye megadjuk, hogy ennyi fok, és akkor innentől tovább nem. De hogy viselkedik az az illető, mikor lázos? Mit érez? Mit gondol?
Mire javul, mire romlik?
Mire romlik ezek a modalitások? Igen. Mi az, amit szeretne, mi az, amit nem szeretne? Van, aki mikor lázos, akkor fekszik, becsukja a szemét, és húzzák le a rolót, és sötétben jobb. Van, aki kiabál, mikor lázas.
Van, akinek a hideg jobb, van akinek a száraz meleg.
Rázza őt a hideg, izzad, szomjas. Ha szomjas, mit szeretne inni? Hideget vagy meleget? Ha hogyan issza meg, az is fontos, ha csak kortyonként issza, ha úgy önti be a szervezetébe, hogy csak a fél liter teát megissza, az is teljesen más megnyilvánulás és más gyógyszerre utal. Ezek a akut megbetegedések.
Még a láznál most nagyon ide kívánkozik nekem, hogy a majd 11 éves lányom volt most lázas, ilyen hullámzó lázzal pár napot. Kérdezte tőlem, hogyha bevesz lázcsillapítót, mindegy, nem mondok nevet, számtalan kapható a patikában, hogy az jó-e? Kérdezi egy gyermek, ugye az anyától, adott esetben tőlem, vagy szülőtől, akiben megbízik. És én mondtam, hogy nem. És akkor ezáltal, mivel már volt a gyermek részéről egy nyitottság, hogy valamit erről szeretne megtudni, kérdeztem, miért nem. És nekem nem sajátom ez a történet, amit elmondok, amely annyira szimbolizálja a lázcsillapítóknak a tevékenységét, hogy én ezt mondtam el a lányomnak, mégpedig, hogy képzelje el, hogy panellakásban élünk, hogy itt a panellakásban van egy tűz jelzőkészülék, amely össze van kapcsolva a tűzoltósággal. Tűzült ki valahol a lépcsőházban, és az a tűzoltó készülék jelez. Elvégzi a dolgát. Ez a láz. Végzi a dolgát, jelez, baj van. Ninu, jönnek a tűzoltók, odalép a tűzoltó, berendelés a jelzőkészülékhez itt a lépcsőházban, szétveri, ripityomra veri, az persze elhallgat, és mint aki jól végezte a dolgát, távozik a tűzoltó.
Igen, de a baj még ott van.
A baj ott van, csak nem hagyjuk, hogy jelezzen. És talán pár másodperc gondolkodás után a lányom azt mondta, hogy jó, akkor hagyjuk, hogy jelezzen, és nem kérte a lázcsillapítót. A betegségeknek van egy természetes lefolyásuk. Nagyon szeretjük meggyorsítani. Hopsz, bekapunk egy pirulát, gyerek másnap menjen és működjön tovább a suliban, vagy mi ugyanúgy a munkában.
Szívembe lopta halszavát, halálom kedves mosolyát, úgy érzem táncol a világ, s minden oly szép. Ő egy újabb álom tükret ám, a bánat borús hajnalán, amikor gondok törnek rám, s köröttem minden mai sötét. Ő jelenti mindazt, ami jó, miatta születik a szó, örökös boldogság, hogy itt van én velem. Odal, mit suttognak a fák, a csenda meghitt éjszakák, számomra több, mint a világ, a mindenem. Ő, ki mindig olyan boldog és vidám, nekem is ad majd jó kedvet talán, hisz el nem hagyom én őt soha már. Ő csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen, szívem rá talál. Ő a fény a dombok oldalán, az élek legszebb titkatán, az erős kézzel írott szó a pont után. Ő szívemmel lopta mosolyát, s én le sem várom a szavát, nélküle hívt a jövőt, számomra nincsen más, csak ő. Ő, ki mindig olyan boldog és vidám, nekem is ad majd jó kedvet talán, hisz el nem hagyom én őt soha már. Ő csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen, szívem rá talál. Ő a fény a dombok oldalán, az élet legszebb titkatán, az erős kézzel írott szó a pont után. Ő szívemmel lopta mosolyát, s én le sem várom a szavát, nélküle üres a jövő, számomra nincsen más, csak ő.
Van még a lázhoz valami történeted?
Magához a láz. Én sem csillapítom a lázt, ilyen formában nem. Másik ilyen jelzőkészülékünk a mandula gyerekeknél.
Ha még megvan.
Ha még megvan. Na ez a második, előtted a point, igen.
Ja.
Nagyon-nagyon szeretik kivenni a mandulát. Én azt hittem, hogy x évvel ezelőtt, mikor én gyerek voltam, akkor még menő volt, de úgy látom, még mostanság is az a megoldás végső esetben, hogy kivesszük a mandulát.
De ez még nem is a végső eset, mert nem
vagy
jutott
orva,
el a
végső
ormandulát. Igen.
Az meg a másik. És mi oldódik meg? Semmi, mert jó, oké, nem lesz az a mandula gennyes, de ez az a kór valahol ott marad, és tovább vonul a szervezeten keresztül, károsíthatja a májat, jobb esetben a vesét, vagy bármelyik más szervet. Tehát annyi, hogy ott az a mandula az első ilyen filter, ami elkapja, és azonnal jelez, és ha nincs, akkor nem jelez. Akkor jelez majd valamikor valami más. Erősebben, kellemetlenebbül, de jelez.
Még ugye indítottuk a beszélgetést, indítottam, hogy felolvastam dr. Mátray Árpád alternatív állatgyógyászati füzetéből, az egyes számúból, az előszóból, és nem véletlenül kezdtem az állatgyógyászattal, ahol a szakemberek az előszóban már felvállalják, mint hallották azt a hallgatóink, hogy a ma klasszikusnak és elfogadottnak vélt a fő áramvonalban lévő gyógyászati módszerek, de most nem is a módszerek, hanem az alkalmazott orvosságoknak a mellékhatásai egy haszonállati tenyésztésnél is, hogy mivel jár, és hogyha maga a haszonállat elfogyasztott húsa minket megbetegíthet, akkor érdemes tovább gondolni, hogy semmi más nem történik velünk sem, csak épp nem leszünk a kannibáloknak a martaléka, lehet, hogy meg se ennének, kicsit drasztikusan kifejezvén magamat. Vannak, úgy veszed-e észre az ügyfeleket, hogy ilyen jellegű gondolkodás, na nem állatgyógyászat és embergyógyászat összekapcsolván, de hogy jön nekem mostanság már úgy olyan értelemben felvilágosult, érdeklődő vagy nyitottabb emberek, akik összekötnek bizonyos dolgokat, és nem ilyen szétvert mozaikokként figyelik a világot, hanem próbálják összerakni? Van haladás e téren?
Mikor elkezdtem, akkor...
Az mikor volt?
12 éve hivatalosan, mikor befejeztem Igen. az iskolát, akkor már akadtak ilyen emberek, és egyre tovább. Ez egy fejlődés. És ha az a kliens jött 4-5 évvel ezelőtt, már akkor is foglalkoztam homeopátiával, csak akkor még nem volt befejezve az iskolám. Eljutnak arra a szintre, hogy látja, hogy ezek főleg anyukák, kisgyerekekkel. Hát a gyerekek, ahogy nőnek, anyuka is eljut odáig, hogy látja, hogy a ő gyereke nem kivétel, ugyanúgy megbetegszik, mint a osztálytársa. De nem mindegy, hogy utána még fél évig gyenge, fáradt, visszaesik, vagy a betegség után visszaáll az iskolába, és megy tovább, és lehet, hogy egy évig megint nem beteg. És rájöttek arra, hogy nem kell vegyszerezni a gyerekeket, mert őket azt megbetegíti. És pont ezek a anyukák jutnak el oda, hogy biohúst vásárolnak, mert tudja, hogyha egészséget eszik, és szeretettel felnevelt állatot eszik, akkor az tükröződik a gyereken is. Most olyan anyukákról beszélek, akinek több gyereke van, és nagyon jól lehet figyelni, hogy a első gyereknél még milyen köröket futott, másodiknak már nem, harmadiknál már végképp nem. És látom, hogy azok a gyerekek tényleg valóban az a legidősebb gyerek van legjobban leterhelve, aztán a következő kevésbé és legkevésbé a kicsi, mert már anyuka megtanulta, hogy hogyan terhelje minél kevésbé azokat a gyerekeket.
Akkor ott a 4 gyermek, sejtem kiről van szó, ott az anyuka vizsga eredményeit mutatják, de ez mindnyájunkra igaz.
Igen, és annál mindegy, hogy hány gyereke van az embernek, de ez így igaz,
Igen. De annál nagyobb inspiráció nincs is, nem is lehet, mint mikor szülővé válik valaki. Percről percre jönnek a megoldandó dolgok, akár egészséggel kapcsolatosak, és ennél nagyobb katalízis nem is lehet, mint hogy a gyermekeden akarsz segíteni, és akkor elindulsz valamilyen úton. Van, aki megmarad a másik úton, van, aki keres alternatívnak kikiáltott, nem szeretem ezt a szót, megalázónak tartom, hogy alternatívnak nevezzük a minden mást, amely a dogmákba nem fér bele, a ma elfogadott dogmákba, mert az allopátiás orvosi gyakorlattól eltérő módon a homeopátiás kezelés soha nem toxikus, és nincsenek mellékhatásai, nem lehet hozzászokni. Egyetlen kockázata a nem megfelelő indikációk esetén a hatástalanság lehet. Amikor jön egy páciens hozzád, akkor hogy végzed a kivizsgálást? Mivel indítasz, hogyha egy teljesen idegen jön?
Hát hagyom beszélni elsősorban, mert engem nem csak az érdekel, hogy mi a diagnózisa, ami a papírra rá van írva, hanem ő hogy éli meg.
Megfigyeled őt?
Megfigyelem a mozgását, a mimikáját, az öltözködését, a gesztikulációt, akkor amit ő elmond, a problémája, hogyan éli meg, hogyan éli mindennapjait, mi a napi probléma, ami hogy gondolkodik, akkor a felmerülő probléma mikor javul, mikor rosszabbodik, ezek a modalitások. Mi az, ami javítja a helyzetet, mi az, ami ront rajta, mi az, amit szeret enni, vagy mi az, amit nem szeret enni. Akkor napszakhoz hogyan lehet kötni a problémáját, vagy ismétlődik, mikor van. Például vannak olyan klienseim, akik augusztus végén náthásak. És akkor ezért nekem egy elég fontos jel, hogy ő csak augusztus végén náthás. És ha náthás, akkor hogy éli? Még a nátha mellett még milyen problémája van akkor? Szóval egy olyan komplex képet szeretnék kapni a klienstől, hogy ezek a mindenféle tünetei, mindegy puzzle darabkák egy képet adjanak nekem, ami alapján én eldöntöm, hogy milyen gyógyszert adok neki.
Tehát fokozatosan szűkíted a mesdjét, amelyből aztán eljuthatsz pár verzióhoz, akár nem mindig találsz mindjárt egy tökéleteset.
Nem mindig jön össze, hogy tökéletes. Vannak, akinél ez több kivizsgálás, van, akinél első 10 perc után tudom, hogy mit szeretne. Ez egyénileg változó. Van, aki beszédesebb, van, aki úgy kell kihúzni a szót. Szóval ezt nem lehet úgy egyértelműen meghatározni, hogy igen, első kivizsgálás mindenkinél 2 óra. Mert nem mindenkinek.
Mert hogy ez nem 10 perc.
Mert hogy ez nem 10 perc, igen. És azért van az, hogy valójában a orvosok nem tudnak vele párhuzamosan foglalkozni, mert vagy csinálja azt, amit tanult, vagy homeopátiát, mert időben nem fér bele, mert őnek is csak 24 óra van egy nap. És a biztosító nem fizeti, mert ezt nem lehet betáblázni, ez nem Y-tengely, mert van olyan kliens, akinél 15 perc alatt megoldjuk a dolgot, van akinél 2-3 nap.
Ezek, igen, sok olyan ember van, akik mint egy jól lezárt konzervdobozok, és szépen lassan lehet őket nyitogatni. Feltételezem, hogy itt rengeteg érzelmi hullám is eléri a pácienst. Papírzsebkendők vannak?
Vannak, igen, papírzsebkendőm az mindig akad, igen.
És használják?
Használatos, igen, használatos. Ez is egy jó támpont számomra, mert ha az adott probléma lényegét érintjük, akkor elég sokan elsírják magukat, és akkor én nekem az egy plusz pont arra, hogy igen, ez a valós oka a dolognak, ez a legérzékenyebb pontja.
Igen. Miért is lett a szlogenje ennek a műsornak, beszélgetésnek, hogy örökségünk a jövő? Egy idővonalra, hogyha felfűzzük, és most gyorsan így beolvasom ide a hallgatóknak, hogy honnan is indítható mai tudásunk szerint már ez a gondolkodásmód, amelyet a homeopata alkalmaz, hogy valójában újra kell felfedeznünk az örökségünket. Tehát ez itt semmi új dologról nincs szó, de majd Romhányi Reni elmondja, hogy végül is Hahnemann, illetve az egyéb, majd kitérünk arra is, hogy technológiailag a homeopátiát hogyan, hát ha nem is gyártják, de hogyan készítik, ezt a szót kerestem. Tehát időszámításunk előtt 5. században már Hippokratész felismerte a hasonlóság törvényét. 1796-ban a homeopátia születésének évét ünnepelhetjük gondolatban. 1808-ban Hahnemann először használja a homeopátia fogalmat. 1810-ben megjelent a Racionális Orvoslás Eszköze című műve. Ez most pillanatra megállok. Racionális orvoslás, és a ma legtöbbet támadott felülete a homeopátiának, hogy semmi racionális alapja nincsen, mondják a másik vérvonalat képviselő orvosok. És Hahnemann maga megjelentette a művét az ilyen.
Támadták is őt bőven. Tudni kell, hogy Hahnemann orvosként körülbelül 5 évet dolgozhatott. Aztán, hát ő...
Németországban,
igen. És hát abban az időben elég gyakori volt a vérhas járvány. És míg ő, az ő pácienseiből csak néhányan haltak bele. Abban az időben a akkori klasszikus gyógyászat paciensei, hát úgy 70%-ba nem érték túl. Na most tudni kell, hogy Hahnemann, mikor Németországban konkrétan Lipcsén dolgozott és tanított, feltűnt neki, hogy sokszor az emberek nem a alapbetegségben halnak meg, hanem a gyógyászati módszereknek a mellékhatásaként valami mérgezést kapnak és meghalnak. Na, ez az akkor, mikor masszívan használták a higany, az arzén, a ként, mint gyógyszer. És nagyon érdekelte őt az a része a orvoslásnak, hogy mi az a minimális mennyiség, ami még hat, de nem okoz
kárt. De már nem mérgező.
De már nem mérgező. És eljutott egy bizonyos pontig, amin túl már ezek a gyógyszerek, ezek a szerek nem hatottak. Valamilyen úton, módon a diákjaival kikísérletezte, hogy az a minimális mennyiség még minimalizálható, ha én azt a vegyületet, illetve vegyület oldatot jól megrázom, illetve megcsapkodom, amit később dinamizációnak nevezett el, és ezt a folyamatot én ismételhetem sokszor, és még mindig meg lesz az alaphatása annak a szernek.
Egy szerelem, ennek éltünk ketten. Volt egy szerelem, ez volt minden percem, ez volt a világ, a hold és a tenger. Puha árnyak a fák, mindez hol van már, megölte a tél, meghalt a világ. Már tudom, hogy más a szerelem, nem örök nyár, nem végtelen. Csak bennem él, elmúlt szerelem, árnyék és a fény, régen messze jár. Már más itt a táj, idegen szó, idegen kéz, mely ölel áll, s az esti szél, soha nem jön vissza már, ráborult az ég, halvány lett a fény, és rám szállt a
molekuláris szinten, a mai laboratóriumi vizsgálatok alapján ott már semmi
ott már
nincs.
Nem, a laboratóriumi vizsgálat alapján ott már semmi nincs. Azért írják rá ezekre a tubusokra, hogy nincs klinikailag tesztelve. Klinikailag van tesztelve, laboratóriumilag nincs tesztelve. Klinikailag úgy tesztelik, hogy az adott tünetre, vagy tünet együttesre beadják a gyógyszert, és a hatását.
Ezek ilyen dupla vaktesztek. Igen. A mai igen. dogmatikus orvoslás szerint elfogadott tesztelések keresztül megy a homeopátia. Igen. Csak mivel nem tudják laboratóriumban kimutatni,
nem tudják
hogy XYZ és milyen összetevői vannak, tehát nem lehet tesztelni. Viszont az eredmények bizonyítják a hatását. Igen. Mi van akkor, amikor azzal támadnak, hogy ez csak placebo effektus? Tehát én hiszem, annyira akarom hinni, hogy ha bekapom azt a golyocskát, vagy azt a kis oldatot csepegtetek a nyelvemre, vagy megiszom kis vízbe, és csak a hitem gyógyít meg. Erre mit mond egy homeopata?
Mondjam, hogy a kutya se hiszi, és meggyógyul.
Mondjad.
Van két mopsz kiskutyám, és hát őket még nem sikerült meggyőznöm, hogy higgyenek a homeopátiában, attól függetlenül náluk is működik. És nagyon sok helyen használják a homeopátiát, állatgyógyászatban is. Van egy barátnőm, aki állatorvos, ő mesélte ezt a esetet, hogy Szlovákiában vannak helyek, ahol kizárólag homeopátiával gyógyítják, vagy készítik fel a versenyállatokat, ami annyit jelent, hogy csökkentik a stressz érzetét az állatnak, illetve a tejsav termelést az izomban, ami annyit jelent, hogy az állat jobban bírja a fizikai terhelést.
És gyorsabban regenerálódik.
És gyorsabban regenerálódik. Magyarországon említeném a hortobágyi hallgazdaságot, ahol szintén homeopátiával gyógyítják a halakat.
Vagy és tartják karban, vagy egyáltalán
hát a halastavakat. Igen, a halastavakat.
Nagyon jó ez az állatos példa, állati jó mondhatnám, de én most Svájcban azon döbbentem le, hogy a növények számára is léteznek homeopátiás szerek, külön az orchideáknak, az ő, kimondom, lelkiségének elkészített, vagy az ő frekvenciáira harmonizáló homeopata fújatószerek. Láttam mesztelen csigákra ható homeopata granulátumokat, amelyek dehogy is ölik meg azt a szerencsétlen csúnya csúszomászót, de azon a területen, ahol én gazdálkodni szeretnék, és nem a csigáknak termesztek, a csiga nem fog megmaradni, illetve más élősködő. És így tovább, most már belemerülnénk talán már a biogazdálkodásba. Én visszaugrok a dátumokhoz. Tehát 1810-ben megjelent a Racionális Orvoslás Eszköze című műve Hahnemannak. 1831-32-ben kérem szépen a kolera járvány során Bakodi a homeopátiát alkalmazta. Tehát itt azért már lassan 200 évről beszélünk szűkösen. 1871-ben a Budapesti Egyetemen két homeopátiás tanszék létesült. 1932-ben Jean és Henri Boiron megalapították a Boiron laboratóriumot. A mai napig kaphatók a gyógyszereik, majd a René mindjárt mond róla pár szót. 1935-ben Budapesten megrendezték a 10. nemzetközi homeopátiás kongresszust. 1949-ben betiltották a homeopátiát Magyarországon. Vajon miért? A kérdés a levegőben marad. 1961-ben tripla impregnálási eljárást fejlesztettek ki a gyártási folyamatban. 1990-ben visszavonják a homeopátia tiltását Magyarországon, és az utolsó információm, de azóta bizonyára más is történt, 2000 májusában Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Liga 55. kongresszusát tartotta Budapesten. Most egy alapkérdés, pedig már jócskán beszélgettünk, hogy mi a homeopátia. Ezt most mondjuk meg, mi a homeopátia. Hogy fogalmazott te, mint szakember meg?
A homeopátiát, a homeosz az egy görög szó, hasonló, és a patosz az meg szenvedés, vagyis hasonló szenvedés. Magyarul hasonszervi gyógymód.
Hasonszervi gyógymód.
Ezt Jókai idejében is így használták, és később vették fel ezt a homeopátiás szót, mint megnevezést. Hogy visszatérjek meg egy kicsit, vajkáljunk a múltba, mikor Hahnemann élt, hát a történelem számomra ez egy elvont valami, nem vagyok jó történész, de tudom, hogy Paganini is homeopátiával gyógyult, akkor ez az a korszak, mikor Goethe élt, aztán
sok megvilágosult és felvilágosult. Ma már így nevezzük
Chopin,
őket.
Chopin, igen, igen, igen. Paganini,
ők
Chopin.
Ők mind azok voltak.
És akkor is ugyanilyen érvekkel támadták a homeopátiát, mint most, úgyhogy valahol mi már immunisak vagyunk ezzel.
Már aki. Én szeretem még használni azt a szót, hogy frekvencia gyógyászat. Én elég sok évet autodidakta módon képezvén magamat a frekvenciák, először ugye technikai frekvenciákkal kezdtem, a mobiltelefonok káros sugárzása miatt, amelynek szenvedő alanya voltam, de aztán én is anyává válván nagyon gyorsan rákattantam a homeopátiás segítségekre, nagy sikerrel, hála a Jóistennek és a nyitottságunknak, de a frekvencia gyógyászatot, amely egyébként nem egy az egyben húzható rá a homeopátiára, de mivel molekuláris szinten a mai laboratóriumokban nem találnak a szerben semmit, mégiscsak valami vibrációk, valami információs halmaz az, amely az én információs halmazomra, aki szedem, hat. És most, amit mondtál ezekről a láng elmékről, akik szintén tudomásod szerint használták a homeopátiát. Most eszembe jutott, hogy Kevin Trudeau, egy amerikai illető, előadásait hallgatván, amikor ő beszélt a homeopátiáról, azt mondta, hogy azt mondja, hogy a mindenkori felhasználói és alkalmazói, a mindenkori királyi és uralkodó családok tagjai, mert ő nekik magyarázni sem kell. Magyarázni sem kell. Most nem azért, mert annyival okosabbak, hanem nem olyan értelemben, hogy most lexikálisan okosabbak, hanem hogy azon a vérvonalon, akár több ezer évre visszamenőleg, ez tudott. Nem kétségbe vont, hogy a frekvencia, a rezgések kölcsönhatásba lépnek. Látom, vagy nem látom. Le tudom fotózni, meg tudom fogni, mindegy, vagy nem tudom, ez létezik. De ha ugyanígy támadták, akkor látjuk itt, ahogy elmondtuk, hogy be is tiltották több államban, Magyarországon is.
Tiltották.
És most hol tiltották be?
Most Belgiumban tiltották be. Ugyanis mikor Hahnemann élt, ő már idősebb embernek számított, megjegyzem, 81 évet élt meg abban az időben,
mikor
a 50-55 év volt az átlag életkor, az már aggasztjának számított, aki 55 évet megélte. Szóval 81 éves koráig élt, és végül is...
Letiltották őt is, meghurcolták. Akkor, Lipcsétből menekült,
akkor, nem? Akkor őnek is betiltották ezt, azért ment ki Lipcsébe, mert elkezdték pancsolni a gyógyszerét.
Az mit jelent, hogy
pancsolni? Az azt jelentette, hogy azonnal higításon túl, amit ő megállapított, hogy már dinamizálni kell, nem csinálták meg. Csak megcsinálták a oldatot.
Hamisították. És
igen.
Ezáltal
nem volt.
Nevét pedig használták,
igen,
ugye?
Igen, 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 igen.
És ebből kifolyólag aztán problémái lettek?
Aztán problémák voltak, és azt mondta, hogy ő ezt nem, és akkor elment
világgá.
Párizsba a újdonsült feleségével, aki kerek 45 éve fiatalabb volt, mint ő.
És ez a feleség követte őt aztán?
Követte őt a...
Erdélybe is?
Erdélyben nem, a erdélyi utazásai után megnősült, és az első felesége, mikor meghalt, akkor vette feleségül ezt a fiatal Melanit, és vele költözött aztán Párizsba. Nagyon-nagyon sok angol kliense volt. Képesek volt, ugyan tudjuk, hogy a angolok és a franciák nem igazán csípik egymást, de nagyon sokan jártak tőle Angliából, és pontosan ezek a királyi családból, illetve nemesek közül, például Lord Bönninghausen is, aki aztán vitte tovább. És most jutunk el odáig, hogy valójában Indiában nagyon-nagyon sikeres a homeopátia egyetemi szinten tanítják, párhuzamosan az ajurvédával és egyéb gyógyászati módszerekkel. Ez úgy jutott oda, hogy mindannyian tudjuk, ugye a India angol gyarmat volt, és hát az így a britektől oda került.
Počúvate Slobodný vysielač.
Homeopátiás gyógyszerek természetes, növényi, állati vagy ásványi anyagokból készülnek, és segítik a, teszem azt, épp beteg, vagy hát az egyensúlyából kiborult szervezet tünetek formájában jelzett öngyógyító törekvését. A homeopátiás kezelés során ezeket a törekvéseket támogatjuk, anélkül, hogy a tüneteket elnyomnánk. A végtelenül kis mennyiségű hatóanyagot, sőt, sokszor már csak a kiindulási anyagból származó információt tartalmazó gyógyszerek a beteg ugyanazon tüneteit gyógyítják, amit egyébként egészséges körülmények között nagy mennyiségben adagolva előidéztek volna. Similia similibus currentur.
Hasonlót hasonlóval gyógyítunk.
És Hahnemannról még ott Erdélyben van egy jó sztori. Nekem jó sztori, mert nem nekem kellett letesztelnem. Milyen gyökérnek a kina?
A kinin.
Kinin.
Nem gyökere, hanem a kérge. Azelőtt is malária lázra használták, és úgy vélte, hogy ha ez a gyógyszer, malária gyógyszer sokszor fogja használni, még akkor is, ha nincsenek maláriás tünetei, akkor gyakori használattól ő is ezeket a tüneteket fogja produkálni. Az azt jelenti, hogy ő főzetet készített ebből a kéregből, és több napon keresztül itta.
Tehát ilyen telítettséget ért el, igen, információs, igen, szinten, igen, magában.
És hát mikor jelentkezett nála is a láz, nagyon erős izzadással, erős folyadékveszteséggel, akkor bebizonyosodott, hogy igen, ez a kinin kérge, ez ilyen tüneteket okoz. Vagyis higítva ilyen tüneteket gyógyít. És így került, ez volt az első gyógyszere valójában, ez a kinarubra magyarán.
Mai napig használhatós.
Igen, mai napig használhatós.
Van két nagy durva csoportosítás számomra, mint laikus felhasználónak. Van a mono, az egy komponensű, és a poli, tehát több komponensű homeopátiás szerek. A világ nagy részén így nálunk is elismert gyógymód ma már a homeopátia, akkor is, ha nem téríti a biztosító. És hivatalosan törzskönyvezett készítményei a gyógyszertáraink többségében kaphatók, bár az utóbbi években azt veszem észre, hogy egyre nehezebben lehet beszerezni őket, de mondd el, légy szíves, mi az a monokomponensű, és mi a polikomponensű, és erről pár szót.
A monokomponens benne van a szóban, hogy mono, egy hatóanyagú gyógyszer. Az egy,
mint a lézersugár, ugye?
Mint, oda már kell a tudás is, hogy mikor
a tudás, igen.
A polikomponens gyógyszereket úgy válogatták össze, hogy egy azonos tünetcsoportot fedjenek. Vagyis a torokfájás, akkor leggyakoribban használt gyógyszerek torokfájásra megtalálhatók egy tablettában. Annyit jelent, hogy a tablettákat azzal a 5-6 gyógyszerből készült oldattal impregnálják. Ezért poli, mert több fajta anyag van rá impregnálva arra egy tablettára, vagy golyócskára.
Egyébként édesek, igen, cukorka, a hordozóanyag.
A monokomponensnél meg csak egy bizonyos anyag van impregnálva.
Én olvastam azt is, meg hallottam ellenvetését is, hogy a homeopátiás gyógyszert nem tanácsos kézbe venni, mert a bőrön lévő anyagok, akár szappan, krém és egyéb maradványok módosíthatják hatását. De a tripla impregnálási technikát, amit itt az idővonalon meg is találtam, 1961-re datálja, szintén a Boaron fejlesztésével, ezt már kizárja, vagy továbbra is te ajánlanád, hogy nem nyúljunk hozzá?
Na, ajánlom, hogy ne nyúljunk hozzá. Uh-huh. Ha már Boaront említettél, nekik nagyon-nagyon jól meg vannak oldva ezek a pici tubusok. A kupakot meg kell tekerni, és belepottyan egy golyócska.
Adagoló van ott még egy adagoló.
Valójában biztosították azt, hogy ne kelljen kézbe fogni. Én sem fogom kezembe, sőt, se csipesszel, én inkább szórok egy picikét az üvegből, mert nem csak ez a cég gyártja, hanem gyártják.
Persze,
itt Szlovákiában is, Ausztriában, Németországban, Angliában is. Ezeket a másik államokat, amiket említettem, ezt ne úgy képzeljük el, hogy van egy gyár, ahol gyártják. Ezek mind ilyen családi vállalkozások, kicsike patikák, ahol készítik. Mert nincsenek úgy előkészítve a gyógyszerek, mint amit úgy megveszünk a üzletbe. Általában vannak dinamizált oldatok, és ezekből a oldatokból csöpögtetnek rá, impregnálják azokat a golyócskákat. Ezek 95%-os alkohol oldatok, amire impregnálnak a golyócskákra, mert a cukorgolyó a víztől valószínűleg elolvadna.
Homeopátiás gyógyszerrendelés létezik, ugye megkülönböztetünk akut és krónikus betegségeknél, hogyha ezt, de szerintem azért van, hogy átmosódik. Sok cipelt krónikus nyavaja itt-ott ilyen spicben kiüti magát akut, amikor a akut betegségben, de hogyha jön hozzád a páciens nálad, akár kaphat is gyógyszert, tehát van valami felszerelésed, akár, vagy tehát vannak ilyen, vagy pedig mindenképpen ilyen utórendelés, vagy küldöd őket patikába, vagy hogyan működsz te?
Ha a kliensnek olyan gyógyszere van szüksége, amit patikában meg tud venni, akkor oda küldöm. Ha egy olyan speciális gyógyszere van szüksége, amit nálunk, illetve hát patikában nem lehet megvenni, akkor felhívom a nyitrai patikát.
És vagy hát, akár Angliából is rendelsz, én tudom, mert nekem is segítettél
igen,
hozzá.
Igen. Ha ő nekik nincs, ők nem tartanak olyat, akkor jön az, hogy Ausztria, Anglia, esetleg ha olyan gyógyszerről van szó, amit egy vagy két golyócskát kell belőle, létezik ilyen a szlovák homeopata kamaránál, hogy ilyen gyógyszerbank.
Nagyszerű.
És egymásnak tudunk küldeni.
Ezt azért tettem fel ezt a kérdést, hogy a létező és leendő ügyfeleit tudjanak, tehát a leendő ügyfeleit, hogy tudjanak arról, hogy te ebben is segítséget nyújtasz. Tehát nem záródik le a te kapcsolatod a klienssel ott, hogy kielemzitek, találtok egy megoldást, és akkor ő nem marad magára ebben, mert egy homeopata végül is sose tudja magára hagyni a kliensét, így van? Mert a visszajelzések neked is fontosak.
Ez egy olyan, mind a 24 órás szolgálat, mind egy anyai szolgálat.
Jaj, ez jó, az mindegy anyai szolgálat. A házi patikádban mi van, ami mindig van? Vagy ha mentek kirándulni, mint család, két felnőtt, két gyermek, két kutya, akkor mit visztek? Ezek ilyen praktikus tanácsok, esetleg mondjuk el.
Amit mindig viszek magammal, az a akonit. Az első segélyként, ha bármi hirtelen történik. Hirtelen baleset. Bármi. Vagy hirtelen fölszökik a láza valamelyik gyereknek. Itt a hirtelen szólna.
Akonit. 9-es? Mert itt ugye hígítások. Mindegy végül is?
Abban a pillanatban teljesen mindegy, hogy milyen van. Ha 9-es van kéznél, akkor 10 percenként adom. Ha másmilyen, akkor azt úgy eldöntöm, hogy milyen gyakorisággal. A következő gyógyszerem, ami úgy velem van mindig, az árnika. Bármiféle horzsolás, vágott seb, vagy ütés, vagy bármi, ami hát mind a gyerekeknél, az a külső hajszálereket összehúzza, és ezt a sebb gyógyulást gyorsítja. De ezek csak ilyen általános valami, amit most elmondok, ennek sokkal több, sokkal szélesebb skálája van, hogy mi mindent
persze,
tud.
Értem, csak most kimondottan, ha kirándulunk, vagy ha...
Akkor, ha kirándulunk, és nagyon messze vagyunk otthonról, akkor okvetlen viszek arzenikumalgomot, főleg, ha külföldre utazunk, igen, ez a hányás, hasmenéses tünetek, ha olyan ételt fogyasztunk, ami nem jó, ez lehet egészségügyileg jó étel, csak számomra lenni, ha ételmérgezésre. Akkor még mit szoktunk vinni? Viszünk Apis mellifikát, viszünk, ha valamelyiket megcsípni a méhecske. Ugye Apis mellifika az a...
Meleg csípés, ugye? Meleg
forró csípés, igen. Az a, mikor megcsíp a méhecske. Nem muszáj, hogy méhecske csípés legyen,
de
csak úgy néz ki.
Van, igen.
A másik az, ha kullancsot fog valamelyik gyerek, akkor a lédum.
Lédum palusztra.
Lédum palusztra az a hideg csípés, ami annyit jelent, hogy van ott egy duzzanat, ami fehér és hideg.
És még talán a kalendulát hagytad ki? Vagy az arnika kalendulát, az átfedik?
Kalendulát azt azért viszem, mert ha ilyen égési sebek vannak, vagy gyulladás, akkor az nagyon jó, ilyen gennyesedést meggátol.
A monokomponensű készítményeken ugye találhatunk C, H vagy D ilyen rövidítéseket és számokat, erről még eddig nem szóltunk, ez a potenciákról szól, a gyógyszerek neve után szereplő betű és számjelzés, és ez kizárólag a homeopátiás készítmények sajátja. Ez megmutatja, hogy a készítmény milyen idézőjelben mondom, hatáserősségű, és jellemzi az előállítás során alkalmazott technológiai folyamatot is. Leggyakrabban a tízes, azaz decimális nagy D, és a százas centezimális nagy C potenciákat alkalmazzuk. A hatás erőssége, mélysége a számsor növekedésével nől. Talán technikailag ennyi elég is lesz. Tehát az alacsonyakba tartozik a D6-C6, és akár 200-asig, ugye? Igen. Van mely magasabb a 200-asnál?
200-asnál van, persze, van a 1000-es, 10000-es.
Na, ilyenre nem volt szükségem még egyszer sem, a 200-asnál befejeztük.
Ez valójában hozzáállás kérdése, mindenki mást használ. Például a indiaiak vagy nagyon alacsony higítást használnak,
igen.
Vagy nagyon magasat. De ez mindenkinél egyéni, hogy ki miért szeret, vagy mi vált be nála. Figyelembe véve azt is, hogy a kliens milyen erőben van. A nagyon fáradt, kimerülteknek biztos, hogy nem fogok magas potenciált adni. Inkább szépen lassan emelem a erőnlétüket.
Kedves hallgatóink, elnézést kérünk, de berobogott a két mops. És ez 2x4 láb, szóval nem tudom hány köröm. Ezek a homeopata kutyák is jöttek köszönni önöknek, köszönjük a megértésüket. Valamit előbb elfelejtettem, hogy a kézzel megfogni vagy nem fogni. Hogyan kell tárolni? Én úgy tudom, hogy az elektromágneses térerő azért tehát tönkre teszi. Tehát nem tartunk laptop, meg egyéb akármilyen, vagy wifi agy közelében, vagy mobil közelében, meg nem dobjuk a homeopátiás orvosságunkat egy helyre a táskában, a mobillal, mert annak annyi. Azon kívül van-e még valami, tehát hogyan lehet védeni, vagy hogyan tároljuk, hogy hűtőben, vagy hova tegyük. De ha hűtőben is van elektromágneses térerő.
Hűtőben nem, mikrosütő közelébe lehetőleg nem. Fadoboz, bőrzacskó, vagy ezek
speciális védők.
Végül is, ha nem rakjuk közvetlen közelébe, hosszú távra elektromágneses sugarakhoz, akkor nem lehet gond. Ami gond van ilyenkor, hogy elveszíti a hatását, ugye, mert ez így valahogy kiütődik, vagy gyöngül a hatása neki. És
nem. Hát akár csak nekünk embereknek, igen. Hát mi is bio lények vagyunk, és hát az elektromágneses térerővel annyi gond van, hogy az a teljes spektrumból, amelyből az univerzum áll, ahogy a Jóisten megteremtette, kiragadtunk most a most épp favorizált kommunikációs technikánk miatt használt bizonyos hatósávot, és azt teljes gőzerővel abban robogunk, tehát itt hercegben beszélünk, tehát amin a mobil világ működik, és ez mivel, mint ahogy mondtuk, a monokomponensű szereknél is, mint a lézersugár annyira tudhatni, most az elektromágneses térerőből ennyi gond van, hogy tehát kiragadtunk a teljes spektrumból, ott a homeopátia célzottan jó irányban hat, az elektromágneses térerő pedig leterhel bennünket. A homeopátia ugye nem, én legalábbis nem mondanám rá, hogy csodaszer, hanem egy olyan csodálatos módszer, amelynek segítségével az orvos, a homeopata orvos, szakember és az állatorvos, mert ne feledjék, hogy az állatoknak egyébként humán, ugye? Humán eszközöket használunk, tehát nincs külön. Tehát ugyanúgy, ha lázas a kutyám, azt a homeopátiás szert beadhatom neki, mint amit bárki szed.
Igen, tehát nincs külön. Milyen tüneteket produkál, és azt szerint kiválasztom neki.
Tehát kiszélesítheti az egyéb más terápiás lehetőségeket, és káros mellékhatások, valamint maradvány anyagok felhalmozódásának veszélye nélkül használható. Növelheti, szerintem növeli a beteg és akár beteg állat gyógyulási esélyét, meggyorsíthatja, szerintem meggyorsítja a gyógyulás folyamatát, és fokozhatja, illetve fokozza annak biztonságát. Mit mondasz még olyanoknak, akik most esetleg a beszélgetésünk alapján elgondolkodnak, hol találnak meg téged, vagy más homeopata szakembereket, és mivel tudnád őket meggyőzni, hogyha most olyan pont a penge élén állnak, hogy tegyenek egy próbát legalább, ha épp van egy akut vagy gyötrő krónikus problémájuk. Tiéd a zárszó.
Elsősorban Organon utolsó mondatával élnék, merje megpróbálni. A második a www.komorahomeopato.sk-n találhatók a homeopaták itt szlovák, regisztrált homeopaták címei, telefonszámai, akik itt működnek Szlovákiában.
Légy szíves, mondd el még egyszer ezt a
www.komorahomeopato.sk.
Igen.
És ott mindenki megtalálja a lakóhelyéhez a legközelebb lévő homeopatát. És merje megpróbálni, mert nem veszít vele.
Nincs mit veszíteni.
Nincs mit veszíteni, mert ha működik, jó, ha nem működik, mivel ő adta le rosszul vagy hibásan
a információkat,
vagy fordítva, szóval ez mindig kettőn állása 50-50%, akkor legalább nem veszített semmit, nincsenek mellékhatásai, egy életen át nem kell viselni a kezelésnek a terhét, mert távozik a szervezetből a gyógyszer vizelete izzadsággal.
Tegnap hallgattam a rádióban, Nora Lichtnernek volt egy Skype-on tartott beszélgetése a doktor úrral, a marihuána és annak kivonatainak a kezelési módjairól, és én bízom benne, hogy egyre többen merünk lépni, próbálni és megtapasztalni hogy az örökségünk a jövőnk, és hogy ha jól átgondoljuk, valójában sokkal olcsóbb és célra vezető, egyszerű, tiszta, finom megoldásokat kínál. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm Romhányi Renátának, a komáromi homeopata szakemberünknek. Nem egyedül van Komáromban, ne értsenek félre. Kívánok nagyon-nagyon sok sikert minden homeopata szakembernek. Én, mint kliens, nagyon hálás vagyok minden segítségért, és családom nevében is köszönöm, és a boxer kutyám nevében is köszönöm. Önök Nagy Juditot hallották a Szlobodný Vysielač szabadadó 4. adásával. Remélem tetszett önöknek, kérem, élezzenek vissza. Minden jót!
Počúvate Slobodný Vysielač, rádio, ktoré vás spája.
Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek,
megyek. Milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom. Még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek. Igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy. Mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek. Milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom. Még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek. Igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy. Mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Elmegyek, elmegyek. Milyen úton indulok még. Még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek. Igen, megkereslek én.